előtt. A kis dínó mérgesen toppant egy nagyot. Nagyobb vagyok, mint egy hegy, és mégis kicsi vagyok. A nagymamája így szólt, nyugi kicsi kép, egyél még egy erdőt, úgy, ahogy a nép. Hosszú nyakát kinyújtotta, az egész erdőt bepuszilta, meg mellé vagy hatott, ez már végre hatott. Kész, vége, 600 kiló.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Olyan világban élünk, amelyben hallatlan nagy szükség van a békességre, jelentette ki Ternyák Csaba egriesek, amikor ünnepi szentmisét mutatott be pünkös vasárnap délelőtt a bazilikában, és kiszolgáltatta a bérmálás szentségét egri és eger környéki fiataloknak. A Szentlélek Úristen képes minket megújítani, az ő gyermekei vagyunk, Jézushoz tartozunk, hívta fel a figyelmet a főpásztor. A kölcsönös félelmek, előítéletek, megosztottság leküzdését, testvériséget és befogadást, valamint megbékélés sürgetett a társadalomban épp úgy, mint a népek között 14. Leó pápa, aki a Szent Péter téren mutatott be ünnepi szentmisét pünkösd vasárnap, pontosan egy hónappal megválasztása után. A Szentatya beszéde végén békét szorgalmazott a családokban, a társadalomban és a nemzetközi közösségben. Arra kérte a nemzetközi felelőseket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést a háborúk befejezése érdekében. Befejezéséhez közeledik az Oroszország által közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták telepítésére egyoldalúan meghirdetett moratórium, ha a nyugat nem értékelte Moszkva visszafogottságát, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes a TASZ hírügynökségnek. Szergej Japkov hangsúlyozta, szavai szerint Oroszország kénytelen reagálni az új és nagyon érzékeny rakétaveszély megjelenésére és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az újonnan megválasztott lengyel elnök kijelentette, hogy pillanatnyilag ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, közölte a Mandinernek adott interjújában. Karol Navrocski szerint ugyan Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát az Oroszországgal való konfliktusban, de Kijevnek meg kellene értenie, hogy más országoknak is megvannak a saját érdekei. Orbán Viktor Franciaországba utazott, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén, beszédet is mond majd Montagriban. Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására utazott el a miniszterelnök. A kormányfő a Facebookon azt írta, szimbolikus a helyszínválasztás, ami ebben a városban történt, az kicsiben mutatja meg, hogy mi lett azzal az Európával, amelyet ismertünk, amelyre felnéztünk és amelyhez mindig tartozni akartunk, fogalmazott. Szerinte Montargis pár évtizede még virágzó város volt, ahonnan elvándoroltak a munkáik, a helyükre pedig megérkeztek a migránsok, a bűnözés és a drogok, kifosztották és felégették az üzleteket, a hivatalokat és elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Gideon Szár barátommal, Izrael külügyminiszterével telefonon tekintettük át a közel-keleti aktualitásokat, megerősítettem Magyarország határozott kiállását a térség stabilitása mellett, valamint elkötelezettségünket az Izraellel fenntartott stratégiai szövetségünk erősítése iránt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, aggodalommal tölt el minket az Európa nyugati felében felbukkanó modern antiszemitizmus, valamint egyes nyugat-európai politikusok egyre erőteljesebb Izrael ellenes retorikája. Ismételten biztosítottam kollégámat arról, hogy hazánk elutasít minden olyan kezdeményezést, melyek az európai-izraeli kapcsolatok gyengítésére irányulnak, ezért nem támogatjuk az EU-Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát sem, írta a tárcavezető. Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk, hangsúlyozta Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sóbánya bejáratánál. Az államfő kiemelte, amikor egy közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj, ami pedig ott történt, az az embereket közvetlenül érinti, attól félnek, nem lesz ivóvízük, elveszítik a lakásukat, a munkahelyüket, elveszítik az összes reményt, amit az ottani életbe vetettek, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Átrobog felettünk a hideg front, amelynek nyomában aztán majd fokozatosan kisüt a nap, de kezdetben még előfordulhat kisebb eső, zápor, időnként pedig megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 50 nappal Krisztus feltámadása után a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ez a pünkösd ünnepe, amely a zeneszerzőket is számos alkalommal megihlette. A luteránus egyház a barokk korban három napon át ünnepelte a pünkösd ünnepét, és Bach mind három napra írt szakrális zenét. Az Also hat Gott die Welt geliebt, azaz úgy szerette Isten a világot kezdetű kantátát 1725. május 21-én adták elő először. A kantáta öt tételből áll. Az első egy kórus fantázia, amely egy Gottfried Vopelius nevű zeneszerző himnuszán alapul. Ezt egy recitatívó, majd két ária követi. A záró kórustételben János evangéliumának részleteit halljuk.
Thank you.
Elhangzott Johann Sebastian Bach pünkösdi kantátája, a Contentus Musicus Wien előadásában Nikolaus Arnoncourt vezényletével. Mozart mindössze 12 éves volt, amikor pünkösdi motettáját írta. A Veni Sancta Spiritus, Jöjj el szent élek egy bécsi kápolna megrendelésére készült, de egyben előtanulmánya volt a Missa Brevisnek. A vegyeskarra, zenekarra és orgonára írt mű liturgiai szöveget követ. hangzott Wolfgang Amadeus Mozart pünkösdi motettája, a Lipcsei Rádió énekkara és szimfonikus zenekarának előadásában. A római katolikus hitre tért Gustav Mahler soha nem írt liturgikus kompozíciót, viszont feldolgozta a Veni Creator Spiritus kezdetű pünkösdi himnuszt. Az Ezrek szimfóniájának első felében ugyanis megjelenik ez a dallam. Amikor Mahler 1906. júniusában megérkezett a Wörthi tó partján fekvő nyaralójába, eleinte még úgy tűnik, nem voltak konkrét kompozíciós tervei. Egy napon azonban, ahogy később elmondta feleségének, régi dolgozószobám küszöbén elkapott a Spiritus Creator, megrázott és végighajtott a következő 8 héten, amíg legnagyobb művem el nem készült. A Spiritus Creator, amely Mahlert elkapta, nem volt más, mint a Veni Creator Spiritus, a középkori latin himnusz, melyet a római katolikus liturgiában pünköstkor énekelnek. Mahler eredeti szándéka, amennyire a vázlatokból rekonstruálható, az lehetett, hogy a himnuszt egy hagyományos, négytételes szimfonikus keretbe illessze. Donald Mitchell szerint, aki behatóan tanulmányozta a vázlatokat, a kórus az első és az utolsó tételben énekelt volna, és középen foglalt volna helyet a hangszeres lassú tétel, melyet Mahler Caritasnak akart nevezni, valamint egy zenekari szkercó, melynek két triója két dal lett volna. A dalok szövegét a Fiú csodakürtjéből választotta volna Mahler, abból a gyűjteményből, amelyhez már korábban is gyakran fordult kompozícióiban. A mű genézise azonban merőben új irányt vett, amikor Mahler eldöntötte, hogy a szimfónia csak két tételből fog állni, és a második rész Goethe Faustja második részének záróképe lesz. Az a csodálatos vízió, amely már Schumannt és Lisztet is megihlette. Most fejeztem be a 8. szimfóniámat, írta Mahler Willem Mengelbergnek, a híres holland karmesternek 1906. augusztusában. A legnagyobb szabású mű, amelyet valaha alkottam, tartalmilag és formailag annyira különleges, hogy szinte lehetetlen bármit is írni róla. Képzelje el az egész világ mindenséget, amint zeng és víz hangzik. Ezek már nem is emberi hangok, hanem a bolygók és a napok keringése. A többit majd személyesen. 4 év telt el, amíg 1910. szeptemberében sor kerülhetett a szimfónia bemutatójára. Az óriási előadó apparátus és a kórus szólamok rendkívüli bonyolultsága igen megnehezítette a zenészek dolgát, és szinte emberfeletti vállalkozás volt megteremteni a bemutató feltételeit. Emil Gutmann impresszárió, aki az előadás főszervezője volt, nevezte el a művet Ezrek szimfóniájának, ami nem járt messze a valóságtól, hiszen a premiéren közreműködő 858 énekes és 171 hangszeres Mahlerrel a karmesterrel együtt éppen 1030-at ad ki. Mahlernek azonban nem tetszett ez a megjelölés, túlságosan cirkuszszerűnek érezte. A szerző és Gutmann között még súlyosabb nézeteltérések is voltak a müncheni ősbemutató előtt. 1910. februárjában, 7 hónappal a kitűzött dátum előtt, Mahler le akarta mondani az előadást, mivel úgymond a kórus képtelen lesz felkészülni. A premier hetében újabb botrányt okozott, mert nem volt hajlandó a müncheni koncertmesterrel együtt dolgozni, és követelte, hogy barátját és sógorát, Arnold Rosét hívják meg Bécsből a posztra. Végül is az előadás, amelyen Európa vezető muzsikusai, írói és politikusai nagyszámban jelentek meg, Mahler életének legnagyobb sikere volt. Hallgassuk most a 8., másnéven Ezrek szimfóniájának első részét a Birminghami Szimfonikus Zene és Énekkar előadásában.
Thank you.
hangzott Gustav Mahler 8. szimfóniájának első része a Birminghami Szimfonikus Zene és Énekkar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
A Gyöngyösi Vakbottyán János katolikus középiskola néhány pedagógusával és a város polgármesterével részt vettünk néhány esztendővel ezelőtt Gyimes Felsőlokon az Árpádházi Szent Erzsébet katolikus gimnázium ballagásán. Berszán Lajos atya meghívására érkeztünk. A két iskola évekre visszanyúló, különös kapcsolatban áll egymással. Jó pár esztendővel ezelőtt történt, hogy a Gyimes Felsőloki iskola javára gyűjtést rendeztek a gyöngyösiek. Nagy előkészületek után úgy döntöttek, hogy az adakozást összekötik egy tantestületi kirándulással, maguk viszik el és személyesen adják oda az adományt. El is indult a csoport Gyöngyösről, meg is érkeztek annak rendes módja szerint Gyimes Felsőlokra, csak hogy ott nem fogadták őket szívesen, és senki nem szólt hozzájuk egyetlen szót sem, sőt, mi több, szemrehányóan tekintettek a jövevények felé, a legtöbbjük pedig egyszerűen szem lesütve sarkon fordult az egyébként vendégszeretetükről híres székelyek közül. Mert hogy az a nap nem más volt, mint 2004. december 6-a, az ominózus népszavazás másnapja. Hosszú, kínos és tarthatatlan percek következtek tehát, amit végül főtisztelendő Berszán Lajos atya, az iskola alapító igazgatója oldott fel, és megkínálta a vendégeket valami étellel, meg szállással is, amíg másnap vissza nem indultak. Nos, ez a bűntudat köti össze a Gyöngyösi Vakbottyán és a Gyimes Felsőloki Szent Erzsébet katolikus középiskolát. A bűntudat jótékonyan hatott. A viszony azóta jóra fordult. Többszörösen oda-vissza meghívások mentek, és lassan eljutott oda, hogy abban az esztendőben én, mint gyöngyösi plébános, szintén meghívást kaptam a kicsengetésre, hogy mutatnám be a szentmisét, hogy mondanám el a prédikációt. És persze menjek el a gyöngyösi pedagógusokkal is, hiszen jöjjenek ők is erre a ballagási misére. Gyönyörűséges környezetben, az ezer éves határ közvetlen szomszédságában van Gyimes Felsőlok. A hegyi kaszállók szinte karéban szakadnak rá az iskola épületére. Amióta létezik az iskola, a ballagók minden alkalommal felöltik legszebb népviseleti ruháikat, és lóháton mindenki gyönyörűségére végig mennek a település egyetlen utcáján, fiúk és lányok délcegen ülik meg a lovat, mutatva, hogy a legkeletibb határoknál a székelyek mindig a lovas védelmet jelentették a magyarságnak. Ebben az esztendőben, amiről szó van, május utolsó vasárnapja egyben pünkösd ünnepe is volt. Soha ennyi magyar kiránduló, turista és zarándok nem volt még azon a tájon, mert az előző napi csíksomlyói búcsúról nem utaztak egyből haza a zarándokok, akkor Nyírő József temetésére se mehettek, így kimentek az ezer éves határhoz. Buszok százai és személykocsik ezrei hajtottak végig ugyanazon az úton, amelyen a ballagó gimnazisták lovagoltak. Nekem a ballagási szentmise főcelebránsának és szónokának az a megtiszteltetés jutott, hogy felülhettem a lovasok között hajtott két hintó egyikére. Boldog és büszke voltam, amikor felszálltam a hintóra, és végig hajtattunk a magyarországi nézősereg két oldalt integető és fényképező özönében. Csakhogy a hintót húzó lovak nem összeszokott lovak voltak. Azzal kezdték, hogy megharabdálták egymást. Hogy köztük a további torzsalkodást megelőzze a kocsis, egy vas rudat erősített a zablájuk közé, ez ott a szájuknál van, így nem tudták egymás felé fordítani a fejüket. Mondanom sem kell, ettől még eszeveszettebb ágaskodásba kezdett a szilajabb csődör, ágaskodott, nyerített, és mindene habzott. Rosszul vette, hogy így hintóba fogták. Ültem a kocsis mellett a bakon, papi öltönyben, és egyszer csak szemerkélni kezdett az eső. Egyik kezemmel ernyőt tartottam magam fölé, a másikkal görcsösen kapaszkodtam a hintó egyik merev alkatrészébe. Két oldalt az emberek integettek, filmeztek és fényképeztek bennünket egyfolytában. Másfél órán keresztül így próbáltam mosolyogni. Becsületére legyen a derék fiatal kocsi hajtónak, állta a lovak makrancosságát, és nagy önuralommal tartotta a gyeplőt, akkor is, amikor a hintó rúd alig pár centivel állt meg az előttünk haladó hintón ülők hátától. Egyetlen egyszer azért a szűkszavú székely fiatalember is elárulta, hogy nem egyszerű a helyzet. Ennyit mondott csak a lovaknak. Hő te! Bírjátok ki még ezt a 10 percet! No, ekkor volt még hátra több mint egy óra. Ezért úgy hiszem, ez a mondat inkább nekünk szólt a hintón utazóknak. Az amúgy sem széles úton az ezer éves határ felé két oldalt álltak végig a buszok, leugráltak róla és fényképezték a ballagók vonulását az emberek, mi pedig hajtattunk végig közöttük. Egyszer-egyszer nekem is kijutott a köszöntésből, amikor egyik másik magyarországi turista felkiáltott meglepetésében, Juhász atya, hogy kerül maga ide? Persze nem sejthették a meglepett ismerőseim, hogy magam is éppen ezt kérdeztem magamtól.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!